Jankovics Marcella Nemzeti Kulturális Alapbizottságának elnöke, az Aréna ma esti vendége. A beszélgetést azzal kezdtük, hogy számos területen lát különböző aránytalanságokat, amelyeket szeretne megszüntetni. Az egyik ilyen volt az, hogy például a Budapest vidék, Budapest és ugye a határon túli kulturális területeknek az aránytalanságát, és hogy azt mondta, hogy ebben az alapnak is, a pályázóknak is sok mindenkinek van szerepe. Az alapnak milyen lehetőségei vannak, hogy ebben valamilyen változás történjen?
Hát az egyik lehetőség, hogy az elnök a bizottságot rá tudja venni, mert ugye az elnök egyedül nem dönt semmiben, rá tudja venni arra, hogy bizonyos korlátokat, vagy csatornákat, vagy medret szabjon a döntéseknek. Tehát lehet azt mondani, hogy azt kérjük a kollégiumtól, hogy ilyen is ilyen arányokat tartson a döntésekben. Ezt bizonyos szempontból ugye Amerikában úgy találták ki a pozitív diszkriminációt, ami úgy nézett ki, a nővéremtől tudom még, aki ugye Amerikában él, és annak idején ezt nekem elmesélte, hogyha két pályázó közül, ez állásnál is így volt, két pályázó közül mind a kettő egyformán jó, akkor a nőt kell választani a férfival szemben, és ha fekete a tetejében, akkor meg a feketét kell választani. Na hát itt körülbelül így lehetne mondani, hogy a nő a vidék és a fekete általától egy kicsit talán túlzó hasonlat, de hát egy figyelembe lehet ilyen szempontokat venni. Tehát ez a rászorultság elve az így is érvényes, nem csak azzal, hogy vonjuk vissza azt a döntést, hogy ne kelljen pályázati díjat fizetni, mondjuk alkotói pályázat esetében. De igenis, tessék mérlegelni, és hát ezt a mérlegelést nem lehet minden ülésen újra és újra elmondani, hanem bizonyos keretelveket. Ez nyilván vitákat fog szülni, de el lehet indítani. Én azt mondom, ez tapasztalat, hogy egy ilyen szándéknak a kinyilvánítása, egy olyan rohamszerű kinyilvánítás, amit most átélek azzal, hogy hívnak minden tévébe, rádióba, és újságok is írnak ezekről a dolgokról, az egy kicsit már önmagában javít. Annak idején 98-ban sem használtunk tulajdonképpen semmifajta retorziót, megváltozott a kuratóriumok összetétele, ahogy cserélődtek, azok jöttek be inkább, akik mondjuk egyetértettek velem, ennek persze volt politikai oka, és de önmagába véve az emberek azt mondták, hát igen, ebben van valami. Ugye a Literának, amikor adtam az interjút, már csak én utólag telefonon tudtam nekik megmondani ezt a bizonyos arányt, amit említettem, 3,2 milliárd, 1,7 milliárd, 110 milliót, és erre önkéntelen is fölszakadt a telefon tudod az emberből a hang, az, hogy hát igen, ez elég nagy ciki. Tehát, hogy amikor ennyire nyilvánvalóak a dolgok, akkor a jó szándék azért fölkerekedik, az önzésem talán, remélem legalábbis, de hát én szerintem, ha annyi történik, hogy mondjuk 4 éves ciklusban gondolkozó, hogy fél időben már van ennek látszatja, az egy eredmény. Nekem a végére úgy alakult, hogy Budapest már belül volt az egy az egyen. Most ugye jóval túl van az egyen, de belül volt, tehát már az ország, vagy a nemzet többi része már többet kapott, mint Budapest. Nem sokkal is, nem jelentősen, de valamivel többet. Akkor már, és nem Budapestet akarom kifosztani, de tessék érteni, hogy itt nem erről szól a történet, hanem arról szól a történet, hogy ebben az országban nagyon sok minden, ami ugye, erjeszti, és tovább viszi, és megújítja a dolgokat, az nem Budapestről származik, az egy tévhit. Gyerekkoromban, és gimnáziumban lógott a falon egy Kogutovic Manó térkép, Pannonhalmán, és ezen ott voltak nagyjaink, kis fényképekben. Hát Budapest környékén nem sok nagy volt, de Bartók ott volt, ugye Erdély mélyéről, ugye nem is, igazából ő nem is a Székelyföldről, Nagyszent Miklósról, ott volt Arany János, ugye Nagyszalontáról, Petőfi Kiskör, és így tovább, az ember látta, hogy mit hozott, mit adott ennek a országnak a vidék. És ez mintha megfordult volna, és Budapest úgy viselkedik, mintha ő adna mindent. És ez nem helyes.
Tervez meghatározni arányokat?
Ez egyedül nem megy, először is szakterületekként különbözik. Tehát én nem állíthatom azt, hogy ugyanaz érvényes a könyvtári kollégiumra és a képzőművész kollégiumra. Ez szó sincs erről. Ezeket a egyes területeknek a szakembereivel együtt érdemes megvitatni, és ha csatákba, ha nem, eljutni egy megegyezésig. Minden méter, amit abban az irányba jutunk, hogy kiegyenlítettebbé válik a történet, vagy minden szám, ez a méter nem nagyon illik, a minden statisztikai százalékos javulás az már egy nyereség. Tehát nem feltétlenül kell azonnal és átütő sikert elérni. Budapest is nagyon sok fontos dolgot anyagot produkál. Hát most ez egy ilyen játéktér lesz, vagy egy, nem tekinteném azért paronnak, tehát egy küzdőtérnek, hanem játéktérnek, amin érdemes megbeszélni dolgokat.
Ha már itt az arányokról beszéltünk, a 2009-es elszámolásban azt lehet látni, hogy nagyjából a kollégiumok nyilván nagyon durván fogalmazva körülbelül azonos összegekkel gazdálkodtak, tehát igazából nincs nagyon kiemelkedő keret egyik kollégiumnak sem. Ilyen belső aránytalanságokat, egy belső arányokat terveze elmozdítani, van esetleg ilyen elképzelésem?
Biztos, hogy itt is van mit lépni, nem állítanám, hogy ennyire, mert nyilván a közművelési kollégium sokkal több pénzzel gazdálkodik, mondjuk, mint az építész kollégium. Van az úgynevezett egy területek, mint a fotográfia, egy kis terület, a zene is egy nagy terület. Tehát a nagy területek, a képzőművész egy nagyobb terület, mondjuk, mint a fotográfia. Annak idején ebből volt is vita, mert ők azt szerették volna, hogy ugyanannyi legyen. Nem mondtam, hát ti olyanok vagytok, mint a szobrászat vagy a festészet. Egy, a harmada vagytok tulajdonképpen annak. Hát nem érdemes, de volt ebből konfliktus. Szerintem a közművelődésnek fölfele mindig egy kicsit ki kell emelkednie az ajánlásokból. A szép irodalom az nagyon meg volt dobva 2009-ben, mert akkor nekem nem tetsző módon, ez is a nem tetsző dolgok közé tartozik, nem csak a megkívásos pályázat, több évre előre, ez nem jogtalan, több évre előre néhány folyó, 10-15 folyóiratnak a támogatását 3 évre előre odaadták. Na most a szép irodalminál elég sok furcsaság történt, ugye a Márai programra úgy álltak rá, hogy egy csomó dolgot átoltak arra, hogy ez a Márai program dolga, ebből kifolyólag nem írtak ki alkotói támogatásra pályázatot, ami egy elképesztő dolog, ha tudjuk, hogy nincs ezért, mert hogy a Márai program sincs. Na most emiatt én megpróbálok most még az ősszel anyagi forrást találni arra, úgy néz ki, hogy megvan, hogy ki tudunk írni még az idén egy alkotói támogatásra pályázatot, mert az nagy szégyen lenne, hogy van egy év, amikor költők, írók nem kapnak arra forrást. Tehát az, hogy arra nem, még nem láztam rá, hogy legyen, éppen azért, mert hogy a pályázati ciklus tulajdonképpen ez zárult ezzel, hogy zárolták azt a nagy összeget, ráérek ezzel foglalkozni a jövő évre vonatkozóan. Itt azokat a lépéseket akarom már most az első szeptember 6-i ülésen bejelenteni, vagy legalábbis a bizottság elé vinni, amelyeket már idén érdemes meghozni. Hát a jövő évi büdzsének az elosztás az decemberi feladat, addig én ráérek azzal foglalkozni, úgyis fogok én még addig a nyilvánosság előtt biztos meg fognak keresni, ki fog derülni. Annak idején komoly változtatásokat hoztam, föl is voltak csomó háborod, vagy miért támogatom az iparművészetet annyira, hát mert sok minden zsúfolódik benne össze, és hogy szerintem nem csak az ízlésnek, hanem a nemzettudatnak is meghatározója az a környezetkultúra, ami olyan, amilyen. Tehát nekem önmagában építészetileg a cettel nincs bajom, de hogy pont oda építették bele azokba a 19. század végi klinkertéglás önmagukba véve értékes kis épületekbe, az szerintem egy nagy hiba volt. Tehát az, hogy az építészet és az iparművészet mint igen tartós dolgokat létrehozó terület, ezek sok évtizedre meghatározzák a közízlést, a szemléletet, és az ember úgy viszonyul hozzá. Tehát ha elfogadja ezt a lakótelepi milliót, amiben nekem is volt szerencsém itt a Szőlő utcába letölteni 2 esztendőt, akkor idő után az ízlése is leszürkül. Hát én ezért ezeket a területeket nagyon fontosnak tartom.
Elegendő idő lesz ön szerint, hogy már a jövő évi pénzének a felosztásánál, vagy az elosztásánál ezek az elvek legalább részben érvényesüljenek?
Ezt meglátjuk. Én hadd mondjam azt, hogy én már azt nagy sikernek tartom, hogy körülbelül a 15. alkalommal mondhatom el azokat a dolgokat most, mert elmondhatom azt, hogy mit szeretnék, mit szerettem volna. Most, ha meg is valósul ebből valamennyi, az már egy óriási. Azt, hogy a miniszterem egyetért azokkal a javaslatokkal, amiket én tettem. Nem ilyen részletesen, mert összesen 2,5 oldalba írtam le, de egy kicsit több mindenre kitérve, mert például most még nem esett arról szó, ugye, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma egy tágabb terület. Ugye én a nekömnek voltam a a nekem miniszterének voltam a képviselő az alapnál, vagyis én nekem nem volt arra okom, hogy én az oktatást vagy az egészségügyet figyelembe vegyek, de én már akkor is figyelembe vettem. Én megpróbáltam az oktatási tárcával is kialakítani egy kapcsolatot, nem én rajta múlott, hogy nem sikerült, és bevittem orvost az ismeretterjesztő, általam alapított és kitalált ismeretterjesztő kollégiumba, orvost azért, mert Magyarországon nem csak a testi, a lelki, szellemi higiéni, mindegyik nagy bajban van, és a kultúrának ebben oroszlán része van, hogy hogy tudja ezt a dolgot kezelni. Tehát nem a megelőzés, mint olyan, az nem orvosi feladat csupán. Nos, tehát ez is például egy olyan terület, ami egy új feladatot ró ránk. Ez nem azt jelenti, hogy több pénz kell, és nem azt jelenti, hogy új kuratóriumok kellenek, hanem mondok egy példát, a bizottságban szívesen látnék egy orvost, aki orvosok közismerten gyakran pályát tévesztett művészek. Sok van közöttük, műgyűjtőbe megy. Én nekem vannak erre konkrét példáim is, aki művelődés történész, mert olyan írt egy könyvet a magyarországi, magyar nyelvterület kerektemplomairól, és emben ez zongora művész. És olyan visszakérte, hogy a Liszt versenyben a második helyet nyerte el. Tehát nem ő győzött, ami nagyon fájt neki, de mondjuk Liszt Ferencről mindent tud. Minden év lesz jövőre? Liszt Ferenc év. Tud erről a nagy érdemi valamit? Mert ez is egy másik dolog, hogy mi csinálunk programokat, és mennyi jut el ebből az átlagemberhez, nem a szakemberhez, mert a zenészek biztos nagyon jól fogják magukat érezni Liszt Ferenc élében, de az átlagemberről nem nagyon fog sokat tudni. Tehát az orvosoknak, mondjuk a tetejében az illető pszichiáter, akiről beszélek, ő neki nagyon sok köze van ahhoz, amit a egészségügy felől a kultúra kaphat, és viszont. És az oktatás nettó. Hát Hoffmann Rózsának hatalmas elképzelései, reform elképzelései vannak, aminek egy része már törvényerőre emelkedett. Én örülnék neki, hogyha az, ami az oktatásban a gyerekek felé megy, mint elvárás, az megjelenne ezen kívül a közművelődésben, a zenében, megjelenne azokban az ismeretterjesztésben, a szép irodalomban. Tehát egy csomó olyan program van, mint a Nagykönyv volt például Harsányinak a Veszőparipája, amire nagyon büszke vagyok, mert én ajánlottam az Egri csillagokat, tehát végül is a győztest én próbáltam átjuttatni a célvonalon. Tehát itt vannak dolgok, amelyek egymástól látszólag távol vannak, de valójában most összekerültek, és ez meg kell találni azokat az átjárási pontokat, amiben nekünk is megvan a szerepünk és tennivalónk. Mondtam a rászorultságot, tehát a szociális terület is itt van. Sportot nem érzékelem annyira, legfeljebb kiadványok szintjén. Beszélhetünk művészetről, tehát van egy pár olyan hely, ahol szerepet kap, de természetesen a jelen pillanatban nem ez a fő csap. Az az egészségügy egyik alfejezete, hogy egészségesek legyünk végre.
A bizottság, illetve a különböző kollégiumok mennyire lesznek az ön első benyomásai szerint együttműködők ezekben a reformokban?
Hát még nincsenek benyomásaim. Ismerem mondjuk a kollégiumi tagoknak egy harmadát talán korábbról. Itt van egy vetésforgó, hát de sok új ember is van, bekerültek olyanok is, például a főbizottságban is vannak olyanok, akik érdekes lesz az együttműködésem, reklámszakember. Tehát én ezt még egyre én magam sem tudom, hogy fog rám nézni. Én egy konszenzusos ember vagyok, már másot is nyilatkoztam, hogy a mérleg jegyébe született emberek keresik az együttműködést minden áron, és nem a konfrontáció a fontos a számukra, de őszintén bevallom, hogy a területekhez, a kollégiumi területekhez igazából nem érzékelem mondjuk a reklámnak itt a helyét. Fontos volt, nagyon fontos, kérdezték is, hogy mik a szándékaim, ami az NK kommunikációját illeti. Az NK-nak a sikeres pályázatok eljutatásában kell kommunikálni, és nem önmagának reklámot csinálni. Hát az a tény, hogy új felelős vezetők nem nagyon hallottak erről, hogy NK mutatja, hogy ez a fajta kommunikáció úgysem működik. Ha a villamos oldalára föl van nagybetűvel fest, hogy NK, ebből a magyar állampolgár semmit nem tud. Az kell, hogy nem az a fontos, ott van, jó, ott van az embléma, de nem az a fontos, az a fontos, hogy az a könyv eljusson az olvasóhoz, ne a könyvtárak raktárába legyen, vagy a könyvesboltok raktárába legyen, az a fontos, hogy az a zenemű, az koncertre kerüljön, annak közönsége legyen, és így tovább. Ez minden területről elmondható.
Ha már itt tartunk, térjünk egy picit arra vissza, amikor az aránytalanságokról beszéltünk a beszélgetés elején, akkor azt mondta, hogy itt túl a vidék-Budapest aránytalanságok mellett, ugye érez egyfajta eltolódást a kultúrateremtés, a terjesztés és a megőrzés arányaiban is. Ugye itt most a terjesztésről beszéltünk.
A sorrendben. Tehát az, hogy a tulajdonképpen nem a másik kettővel van gondom, de azt érzékelni kell függetlenül az NKA-tól, hogy ugye mi az, ami egy könyv megjelenésénél óhatatlanul költség. A költség ugye a könyv tervezője, a nyomda, a papír, ezek feltétlen költségek, a szerző már nem biztos. A szerzőt kifizették esetleg példánnyal, és esetleg örüljön, hogy megjelent, ilyen is van példa, és ha nincs alkotói támogatás például, könnyen lehet, hogy a szerzőnek az egyetlen bevételi forrás, hogy illegálisan árulja a könyvét. Hát ez egy nagy szégyen a 21. században, és ezért mondom, tehát hogy úgy tűnik, hogy a könyvpiac az működik. Más dolog, hogy milyen arányokban, tehát hogy a szakáskönyvek, hobbikönyvek, meg egyebek, ezek viszik a prímet, meg a lektűr és a bulvár, de tehát minden reklám ezeket fényezi, de ugyanakkor ezt a sorrendet mindig figyelem előtt kell tartani. Először meg kell születni annak a műnek, bármi legyen az. Nem mondom meg melyik televízióban, egy ilyen beszélgetés során megkérdezte tőlem vagy nem is megkérdezte, csak úgy közbevágott a moderátorom, a műsorvezető, azt mondja, de hát a könyvnek meg kell jelenni, mondom, de meg kell írni, ha nincs megírva, akkor más könyv jelenik meg. Tehát az a könyv jelenik meg, amit mondjuk a mi kulturális stratégiánk nem tart olyan fontosnak. Lektűr, bulvár, hobbikönyv, stb. Tehát ez a sorrend, és itt a igazi borulás nem ebben van, hanem amit a úgynevezett rendezvények. Ugye, amilyen támadnak is, hogy én a rendezvények ellen vagyok. Igazi kulturális rendezvény ellen nem vagyok. De az biztos, hogy mondjuk, ha csak a szép irodalom területét veszem figyelembe, nekem a tokai írótábor az a negyedik helyen van. Tehát az első dolog, hogy a könyv megíródjék, a második, hogy megjelenjék, és eljusson az olvasóhoz, a harmadik dolog, hogy bekerüljön könyvtárba, hogy meglegyen a jövőnek, és a negyedik, hogy az írók elmennek, és kvaterkázva Tokajba, mert jó elbeszélgetnek, és egyebet csinálnak. Vagyis nem azt akarom, hogy ne, csak hogy ne ez kerüljön. Na most, ha az ember megnézi, hogy mit írt ki idén a Szép Irodalmi Kollégium, rendezvényeket írt ki. Most persze ezeknek a fesztiváloknak egy bizonyos köre még csak nem is igazán kulturális, hát már mondtam, a Kosonya Fesztivált, meg a Kolbász Fesztivált, azt nem mondtam, de olyan is van. És hát érdemes megnézni, ugye, mert 3000 fesztivál van. Ugyanakkor a fesztiválok körébe nem kerül bele a könyvfesztivál, palaszolja nekem Zentai Péter, hogy sem a frankfurti megjelenés, sem a könyvfesztivál, sem a könyvhét nem kap támogatást igazán. Magyarán ebben a úgynevezett fesztiválosdiban még az úgynevezett minőségi fesztiválok, művészi színvonalú vagy a mi szempontunkból fontos fesztiválok is háttérbe kerülnek a banzájjal szembe. Hát én nem banzájpárti vagyok ebben a dologban. A banzáj az egy üzlet, ahol megjelennek a vásárosok, és ott lehet mindenfélét lehet csinálni, szórakozni, örülni, pörköltöt kóstolni, de nem, talán nem ezt kell nekünk támogatni.
Van arra eszköze, hogy például a Szép Irodalmi Kollégiumnál ezeket az elveket érvényesíteni tudjam?
El fogom mondani. Első szinten a bizottságnak, utána pedig arra van esélyem, ugye a jelenlegi gyakorlat az, hogy a bizottsági tagok azok bizonyos kollégiumokat úgymond is tápolnak, felügyelnek, és én ezekhez a kollégiumokhoz a bizottsági tag társaságában illik lemennem, és az első alkalommal talán el tudom mondani, hogy velük kapcsolatban mik a gondolataim. És aztán ebből menet közben, ha sikerül tábor szerveznem magamnak emellé, eszközeim azon kívül nincsenek, hogy észérvekkel, meg érzelmi érvekkel operáljak, nem is akarok mással. Nekem ez annak idején egyszer már beigazolódott, hogy ez be tud jönni. Ha súlyos érdekellentétek vannak, akkor természetesen ki kell várnom, amíg az érdekellentétet képviselő ember távozik. Lejár a mandátuma, és akkor távozik. Akkor az marad, hogy igazam van-e, vagy nem. És én remélem, hogy igazam van. Tehát én momentán itt tartok, és hát nem vagyok nagyon boldog ezektől a várható összeütközésektől. Van emlékem róla, hogy milyen volt. Egy nagyon színvonalas bizottság volt az első bizottság, amelyikkel én ültem. A olyanok ültek, mint Novák Tata, meg olyanok ültek, mint Petrovics Emil, meg Bart István, tehát nem akárkikkel kellett nekem, és nem becsültek le. Tehát nem értettek velem sok mindenben egyet, de nem becsültek le, és szerintem megéri ez a kis küzdelem, hogy az ember menjen előre a maga útján.
De azt is említette, hogy a nagy támogatási összegek és a nagy projektek ellenében inkább sok kisebb helyre igen. szeretne több pénzt juttatni. Ezt el tudja a bizottság, vagy ön valamilyen adminisztratív módon érni, vagy erre is inkább csak a meggyőzés erejével tudnak adni?
Hát annak idején volt például egy olyan kiindulási pontunk, hogy azt mondtuk, hogy 70 ezer, ez 98, 70 ezer forint minimumot, már abból már lehet valamit csinálni. Hát ez egészen más egy kiadandó könyv esetében, és egészen más egy mondjuk egy kis vidéki művelődési központnak a programjai esetében. Tehát arról van szó, hogy a gyerekeknek a ruháit meg kell várni ahhoz, hogy föl tudjanak lépni, ott egy 70 ezer forint is sok segítség lehet. Összehasonlításokat tesz az ember, mert erről is hangzott el kérdés, csak nem tudtam rá hirtelenjébe válaszolni. Mondok egy ilyen aránytalanságot. Ugye a Mozgókép Kollégium úgy írja ki a forgatókönyvre a keretösszegeit, hogy alkotói pályázatra, hogy 500-tól 1 millióig. Az ismeretterjesztő kollégium, amelyik idén kiírt, az 300 és 800 ezer forint között írja ki. Az ismeretterjesztő kollégium nyomdakész állapotban irodalmi színvonalú művekre írja ki ezt a pénzt. A forgatókönyv az nem az, az lehet tele helyesírási hibával is. Ott végén az alapötlet, ami egy vizuális műre utalva értelmes kell, hogy legyen, az alapötlet a fontos. Nem dől el, hát látom a döntést, tehát tudom, hogy miről beszélek. A rövid filmesek is kapnak olyan összegeket, ami nem okoz annyi munkát mondjuk, mint megírni. Tehát egy pár oldalas szenárióra is lehet annyi pénzt kapni a Mozgókép Kollégiumnál, mint amennyi egy 500 oldalas ismeretterjesztő munkának a megírása a másiknál. Tehát ezek aránytalan dolgok. Ezt úgy kell fölfogni, hogy én nem a filmeseknek akarok kevesebbet, hanem azt mondom, az ismeretterjesztőnek kell többet kapni, hogy hogy érem el, azt nem tudom, de nem lehet ilyet csinálni. Tehát az egyik, mindenki rá tud kattintani a honlapra. Mindenki látja ezeket, akit ez érdekel, és ott füstölök magába, hogy micsoda igazságtalanság, hogy én csak ennyit, ő meg annyit. Hát, na, szóval rengeteg apróság van, és itt nagyon fontos az emberi faktor. Tehát ezt mind kivétel nélkül komoly, tehetséges emberek, aki nem kap, az is az esetek többségébe ide. Ide olyan művek jutnak már el. Hát itt nagyon fontos az igazság. Hát ez ebben tazol. Hát lesznek nyilvánvaló nehéz perceim, lesz, ami nem fog sikerülni, lovagolom már ezen egy ideje. Meglátjuk, hát ez előttem van.
Milyen együttműködésre készül a többi kulturális irányultságú alappal?
Hát én az OTK-ról tudok. Az OTK-val annyi a kapcsolatom már, ugye, hogy ez a személy, vagy ez a csapat, aki engem megkeresett az ügyben, hogy hozzunk létre egy tudományos és szakkönyv kiadó kollégiumot, annak felhívtam a figyelmét az OTK-ra. Mi egy szerepmegosztásban vagyunk, én nem tudom, hogy ők hogy állnak most. Annyit csináltam, amiért a levelet megírtam, hogy rákattintottam az internet, hogy létezik-e még OTK. Létezik, tehát akkor ez működik, pályázatokat is írnak ki, de nem mentem bele, mert nincs annyi időm. Jelen pillanatban minden percemet ilyen aktuális tennivalók, folyóügyek foglalják le. Tudom viszont, hogy a határon túli kezdeni Illés Alapítvány, meg a Illés Alapítvány, Illés. Mindegy, szóval ez, amit Pomogács Béla is nehezményezett annak idején, az gyakorlatilag nincs, a szülőföld alap gyakorlatilag nincs, tehát ezeket helyre kell állítani, ez nem az én dolgom, de addig, ameddig ezek nem indulnak be, addig még jogosabban követem, még nagyobb joggal követelem azt, hogy a határon túliaknak, illetőleg azoknak, amelyek ezekre az alapítványokra vagy alapokra számítottak, és nem jutnak hozzá, addig ezt ideiglenes jelleggel az NK-nak valamilyen módon pultolnia kell. Együttműködésre később, hogyha itt helyreáll a rend, és tényleg működni kezdenek az alapok, akkor azt lehet csinálni, hogy közös projekteket kiírni. Úgy utálom ezt a szót, bár én is beletévedek állandóan. Az a közös elképzeléseket megvalósítandó kiírni ilyen pályázatokat, amelyekben attól lesz a dolog értékesebb, hogy egyrészt több pénz kerül bele, másrészt több szem látja, és több ötlet valósulhat meg, mert ha többen akár össze, ami a fejükben van, akkor az biztos, hogy sikeresebb.
Jankovics Marcell, a Nemzeti Kulturális Alapbizottságának elnöke volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm szépen.